szerintem elkezdhetjük
a mai eseményünket. Először is hadd kezdjem a szokásos, mondjuk úgy, hogy szolgálati közleményünkkel. Egyébként köszöntök minden résztvevőt. Ugye résztvevők között nem tudom pontosan némelyik név esetében, hogy az valójában milyen személyeket az itt akar. Ezért szeretném azt elmondani, hogy ez a Média Klubnak a rendezvénye, és a háttértagok, akik a levelező listákon szerepelnek, ők kapnak értesítést minden alkalommal az előadásainkról. Viszont, hogyha valaki olyan van a hallgatóságunk között, aki jelenleg nem háttértag, de szeretne értesítést kapni ezekről a rendezvényekről, akkor a képernyőn látható három e-mail cím bármelyikén, hogyha ezt jelzi, akkor felkerül a mi levelező listánkra, és a következő időszakban ezekről kap értesítést majd. És akkor egy picit az értesítések kapcsán hadd harangozzam, de azért a következő eseményünket is előzetesen. Az ezt követő esemény október 13-án délután 4 órakor lesz. Mire lehet jó az 5G broadcast tesztek, tapasztalatok, vélemények címmel lesz egy előadás, melyet Balla Évi kolléganőm az Antenna Hungáriától fog megtartani. Szeretettel várjuk arra is az érdeklődőket. Igazából ezek voltak azok a hivatali közlemények, amiket előzetesen szerettem volna elmondani, és akkor most azt köszöntsem itt a körünkbe Szántai Peti kollégámat, aki az Antenna Hungária Navici szakterületnek a csoportvezetője. Jó pár éve együtt dolgozunk itt már Péterrel, az ő irányítás alatt működik itt az Antenna Hungárián belül egy olyan wifi-s csapat, amelyik nagyon komoly lépéseket tett itt, wifi hálózatok tervezése, megvalósítása, majd üzemeltetése terén. Ez a történet az Antenna Hungáriában 2016-7 környékén indult. A 2017-es világbajnok, 10-es világbajnokságra már jelentős mértékben építettünk ki wifi hálózatokat. Ez a történet azóta is tovább folytatódott, elég erős kompetenciával rendelkezünk ezen a területen, úgy gondolom, hiszen speciális nagy területek lefedésére, vagy nagy rendezvények lefedésére is tudunk megfelelő szolgáltatást nyújtani, ebben már tapasztalattal rendelkezünk, és az egyik ilyen terület lesz terület az, amiről ma Péter nekünk beszélni fog, egy kicsit egy ilyen speciálisabb területe, az iskolai wifi hálózatok, amik szintén egy jelentős nagy projekt volt itt az Antenna Hungárián belül ennek kivitelezése, úgyhogy Pétertől erről ennek kapcsán hallunk majd néhány szót. Péterrel már egyszer találkozhattatok itt ebben a Média Klub rendezvényei között, február 24-én tartott már nekünk egy előadást, akkor a wifi hálózatok tervezéséről, kivitelezése kapcsán beszélt meg, a szabványok kapcsán mondott el néhány dolgot. Most viszont az országos wifi hálózatra, iskolai wifi hálózatra fog fókuszálni. Úgyhogy Péter, megkérlek, akkor tartsd meg az előadásodat.
Köszönöm szépen az előadásodat. Az ismertetést. Igen, itt a nagyon jól sikerült a legalábbis, köszönöm szépen a pozitív visszajelzéseket az előző előadás kapcsán, és már akkor felmerült a kérdés, hogy szívesen hallanátok még ilyen wifi-s témákról, történetekről, és hát a mai előadásnak, vagy a beszélgetésnek a témája valóban ez a magyarországi országos wifi hálózat az iskolákban. Megpróbálom kivetíteni nektek az összeállítást, amit elkészítettem. Hát nem tudom, mennyire látszik.
Oké, látjuk, hogyha még vetítésmódba esetleg
átlépsz.
Kiváló.
Szóval az országos iskolai wifi hálózatról fogok beszélni, ahogy Zsolt elmondta, itt az Antenna Hungárián belül elég, azt mondom, hogy országos szinten is elég jó kompetencia alakult ki a wifi területén, és hát az igazság, hogy szükség is volt erre a kompetenciára. Az első oldalon rögtön szeretnék egy kis számítikát bemutatni. Maga ez az egész országos hálózat, ez több mint 3600 gépponti telephelyet jelent. Ez a gépponti telephely ugye gyakorlatilag itt oktatási intézményt jelent. Országosan több mint 3600 intézményben működik ez a rendszer. Természetesen mindenhol egészségesen, tehát ez teljesen homogén minden helyszínen ugyanazt a szolgáltatást el kell élni. Összesen több mint 61 ezer pontot tartalmaz a hálózat. Hát nem tudom, kinek mit mond ez a szám, ez egy elég nagy szám, és hát nem tudom, hogy Közép-Európában vagy akár Európában milyen ehhez a lépéshez fogható hálózat üzemel, de nem gondolom, hogy túlságosan sok lenne, ami megközelíti ezt a méretet. Összenézve a wifi kontroller szolgálja ki ezt a rengeteg access pontot, hát itt különböző gyártók különböző kontrollereiről van szó. Nyilván itt nem homogén a hálózat gyártó szemszögéből, tehát nem egy gyártónak az eszközei vannak. Minden egyes iskolában különböző gyártók különböző eszközeinkkel vezérelni központilag, ezért a legnagyobb gyártóknak a kiszolgálására készen van a központ. Maga a forgalom nyilván, amit a wifi-n kiszolgálta ez a rendszer, egy tűzfalon megy keresztül, mielőtt az internetre kérhetne. Maga a tűzfal, nyilván ez nem egy darab tűzfal, a tűzfal csoportnak az átviteli kapacitása 60 gigabit per szekundum, úgyhogy ebben már a legnagyobb is benne van, tehát egy eszköznek egy tűzfalnak a kiesése esetén még mindig 60 gigabit per szekundum ezt a képességgel rendelkezik. És hát pont a tegnapi napon direkt átkisítettem, hogy mostanában mennyi a felhasználó szám. Naponta a csúcs időszakban, ami ez a délkörüli időszak, 130 ezer felhasználó van felcsatlakozva a hálózatra. Nyilván mivel itt oktatási intézményekről beszélünk, itt a felhasználás az már napon belül is egy szűkebb 6-8 órás időszakra koncentrálódik, illetve az évnek is az oktatási időre korlátozott részében van főleg ennyi felhasználó, de az is látszik az azokból, hogy iskolaiban túl, illetve a nyári hónapokban is több ezer felhasználója van ennek a hálózatnak, hiszen nem csak a diákok, hanem az oktatók, illetve az iskolában dolgozók is használják ezt a hálózatot. Szóval így első megközelítésben, hát egy ekkora hálózatról beszélünk, remélem sikerült érezni, hogy azért ez egy igen kiterjedt és nagy hálózat. Hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet működtetni egy ilyen nagy hálózatot? Nagyjából a rendszer a két fő összetevőre tehető. Az első az ugye a végpontok. Tehát magukban az iskolákban, az oktatási intézményekben van egy helyi hálózat, ami hát különböző Európai Uniós, illetve országos forrásokból származó pénzekből lehet kiépítve, ennek megfelelően nem is homogén. Itt ezen a térképen látjuk, hogy Magyarország különböző régiókra van osztva, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, stb. Minden egyes régió más alávalkozóval lett telepítve, tehát például az Antenna-Hungária, ugye, aki ebből az elég nagy részt vállalt ebből a szervezetből, nekünk a Dél-Dunántúl, a Dél-Alföld és a Közép-Magyarországi régió, ahol telepítettük ezeket az eszközöket, illetve magát a wifi hálózatot a végpontokon kiépítettük, de például a Dél-Dunántúl a T-Systems, illetve hogy Észak-Alföld a Delta építette ki, és hát mivel minden egyes vállalkozónak megvannak a saját kedvenc eszközei, ezért nem is a homogén a hálózat. Ugye az Antenna Hungária a Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régióban adva access pontokkal dolgozott. A T-Systems Cisco access pontokkal, a Delta szintén Cisco access pontokkal, a Közép-Magyarországi régióban használtunk az Aruba, amik mellett Huawei eszközöket is, de az X-Copy az Észak-Magyarországi régióban Rubus eszközöket szállított. Tehát látszik, hogy a négy, úgymond négy nagy vízigyártó megjelenik az egész Magyarországon, tehát az Aruba, Cisco, Huawei és a Rubus. Bezes access pontokból kellene dolgozni, illetve nyilván mellette a felhozó hálózatnak a speech-e is Huawei, illetve Rubus típusokból állnak össze, hiszen az univerzitás nincs a speech típusok között. Tehát Magyarország több régióból van lefedve, és minden régióban más-más eszközök vannak. Hogyan lehet mégis ezt a homogén hálózattá összegyűrni? Hát erre egy megoldás van, hogyha magát az egész hálózatot valamilyen szinten központosítjuk. Tehát az egy rémálom lenne, hogyha egy ilyen országos méretű hálózatot valahogy úgy kéne üzemeltetni, hogy lokálisan, akár régiónként, akár megyénként, akár intézményenként külön-külön kéne ezt menedzselni és üzemeltetni. Ez értelmesen csak úgy kivitelezhető, hogyha az egésznek van egy olyan központi magja, ahol egy kézben, egy helyen átlátható, menedzselhető, üzemeltethető az egész hálózat. Ennek a központosításnak az első lépés az, hogy valahogy össze kell kötni ezeket a szigetterülön kiépített wifi hálózatokat, és hát ebben nagy segítség az, hogy Magyarországon a kiszumeknál van egy eléggé nagy kapacitású, eléggé jó lefedettségét biztosító jelent infrastruktúrája, a HBO nevű vagy HBO Plus nevű hálózat. De a legtöbb intézmény, a nagy egyetemek azok közvetlenül sok gigabit per szekundumos névjegyen rendszer van a csatlakozva. A kisebb intézmények azok nem is közvetlenül, de valamilyen társszolgálatokon keresztül tudnak csatlakozni ez a gerinc hálózathoz. És ennek segítségével jutnak el az adatok, jut el a forgalom abban a központban, ami ugye gyakorlatilag itt Budapesten a Viktória utcában található. Tehát maga a helyre kiépített wifi hálózat az össze van kötve ezzel a nagy központtal. Tehát hogy is nézni nagyjából ez a központi architektúra? Hát ez egy ilyen leegyszerűsített ábrája annak, ami ebben a központban történik. Gyakorlatilag itt az ábra jobb oldalán látható a HBO felhő, de ezen keresztül érkeznek a wifi felhasználóknak a forgalma, illetve maguknak a access pointoknak és a switcheknek a management elérése ebben a központban. Található egy két nagy Cisco Nexus switch. Minden zsebünkben van kiépítve, tehát ez azért egy akkora hálózat és olyan magas rendelkezési állási igényei vannak, hogy természetes követelmény volt az, hogy minden zsebünkben lehet, ami lehet zsebünkben legyen. És ahogy látjátok, szinte egy ilyen szükörképe van az eszközöknek a vízszintes tengeri mentén. Minden switch, minden router duplikálva van, minden hálózati kapcsolat gyakorlatilag duplikálva van, és 10 falból gyakorlatilag 4 darab áll rendelkezésre. Ez az, amit mondtam, hogy egyetlen kiesése esetén is a 60 gigabit per szekundum átveresztő képesség az biztosított. Gyakorlatilag itt a 4 darab 10 fal az akár ez az állózhat 3x hibával, ha még egy tűzfal élve van valahogy talpon van valahogy, akkor is 20 gigabitet ki tud szolgálni. Tehát minden egyes, ami lehetséges volt a hálózaton belül, minden egyes kapcsolat, minden egyes eszköz redundáns kialakítású, ugyanúgy a kontrollerek is, a wifi kontrollerek, amik ugye az access pontok működését biztosítják, látható és belül 26 és 26 darab, szintén ugye minden redundással van kialakítva, bármilyen egyeztetőnek hibásodásra gyakorlatilag nincs még szolgáltatás degradációs sem, tehát így olyan paraméterek mellett jön a kapacitással tud működni a rendszer. Egy kis képet is tudok mutatni. Gyakorlatilag ennyi eszköz, hát mondanám, hogy beszél négy rekszekrénybe, de sajnos már ezt a négy rekszekrényt is túlöltük. Most már egy ötödikben is van egy kis bérelt helyünk. Tehát négy rekszekrényi eszközt jelentett. Gyakorlatilag az egyik rekszekrényben itt a bal oldalon látható rekszekrényben gyakorlatilag csak valóban kontrollerek vannak. A középső képen láthatóak a nagy aggregációs switchek, ezek nagy Nexus switchek, nem tudom mennyire látszik, de egy adott kettő van egymás alatt fölött. Itt a következő szekrényben vannak ugye ezek a Cisco kontrollerek, ebből is van jó pár darab, és az utolsó képben látható még pár Huawei kontroller. Tehát elég sok helyet is igényel maga a rendszer, és elég sok jelenleg megfelelően elég hát egy költséges is volt ennek a kialakítása, de azt hiszem, hogy abszolút megérte. És milyen szolgáltatásokat nyújt ez a központ? Látjuk, hogy az átlát szerepel nyilván a wifi kontrollerek, hiszen ez adja meg az egésznek a vázát, hogy egyáltalán ezek a wifi access pontok elkezdjenek dolgozni. Mindenképpen szükségesek a wifi kontrollerek. Azt is említettem, hogy négy nagy játszónak az eszközét támogatottak, tehát ott a központban az Arba, Cisco és Rukusz kontrollerek vannak. Gyakorlatilag, ha ezek közül a gyártók közül bármit szükséges még integrálni a rendszerbe, akkor egy gond nélkül megtehető. Természetesen, ha jön egy újabb igény, egy ötödik gyártóra, akkor nyilván annak a kontrollere is integrálhatok egy a rendszerbe, és onnantól kezdve azokat a végkonti eszközöket is tudjuk kezelni a központban. A tűzfalakról is ugye beszéltem, nyilván az oktatási intézményeknél ez egy kiemelt funkció, hiszen a gyermekek védelmében mindent meg kell tenni, és nem engedhető meg az, hogy ők olyan tartalmazhoz hozzáférjenek, ami számukra ugye káros lehet, tehát nyilván ilyen pornográf, fegyverekkel kapcsolatos, fogadásokkal kapcsolatos témák azért nem férhetnek hozzá, és ez nagyon szigorúan is van véve. Aztán egy komoly funkció az autentikáció, ugye nyilván nem szeretnénk azt, hogy bárki bárhogyan hozzáférjen a hálózathoz, hozzáférjen az erőforrásokhoz, úgyhogy itt egy komoly ellenőrzés van a feljelentkezésnél, illetve a feljelentkezés után is egy komoly ellenőrzés van, hogy ki milyen férjen hozzá. Ez is egy komoly része a hálózatnak, hogy egyáltalán ki használhatja, ki férhet hozzá a hálózathoz. Nyilván van egy vendégbejelentkező oldal a vendégvifinél, ez is ugye egy úgynevezett kettő forrás szerverről származik az oldal, és egy fontos funkciója ennek a központnak, hogy ez is meg van valósítva. Hát egy tipikus, úgy gondolom, hogy egy ekvállalózatnál már egy nélkülözhetetlen funkció az RMS, vagy Network Management System szolgáltatás. Ugye az önmagában foglalja egyrészt az eszközöknek a kezelését, tehát hogy minden egyes eszköz, ami a hálózat részét képezi, az jelenjen meg egy rendszerben, legyen megkérdezhető, mi az adott eszköz gyári száma, mikor került be a hálózatba, esetleg csere esetén, milyen eszközre lehet cserélve, tehát egyrészt egy ilyen inventory jellegű funkciót ad, másrészt meg nyilván egy monitoring funkció is nagyon fontos ezen belül, hiszen szeretnénk tudni, hogy mi az, ami működik, és minden nem működik. Tehát folyamatosan látunk el az állapotát, hogy mi az, ami vele esetleg problémák adódnak, és az RMS rendszer egyik funkciója az is, hogy jelzi, hogyha bármivel bárhol van, a probléma van. Aztán vannak nyilván ezek az általános hálózati funkciók, a DHCP szolgáltatás, ami ugye a feljelentkező klienseknek a VPC-nét adja meg, a DNS szolgáltatás, ami ugye a domain neveknek a VPC-re fordítását végzi el, illetve egy ilyen alapvető IP adminisztrációs szolgáltatás, egyáltalán ilyen VPC-neket színek hozhatunk ki, folyamatosan jövőnél követően, hogy milyen színek vannak használatban, és mik nincsenek. És egy pillanatban kitérnék még arra, amit elég nem felejtettem mondani, hogy ez a hálózat nem csak ITV 4-en működik, hanem ITV 6-on is, tehát most már azért a kezdet végre átlépni abba a szövetséges helyzetben, hogy egyre inkább terjed az ITV 6 is, és nyilván az állandóan merre fel van készítve, tehát amellett, hogy ITV 4-en is tudnak kommunikálni a kliensek, aki képes rá, és aki szeretne, az akár ITV 6-on is tud kommunikálni, és az egész rendszer összes funkciója ezekre is ugyanúgy vonatkozik. Tehát mi is fontos szolgáltatás van, de a jogkiütés és mentés funkció. Hát nyilván egyrészt arra jó, hogy az eszközökben, a saját eszközeinkben, illetve az összes hálózati eszközben létrejövő logokat összegyűjtsék hibakeresésre, illetve hibabehatárlásra lehet ezeket használni, de emellett nagyon fontos az is, hogy a hatósági adatszolgáltatásnak meg kell felelni, tehát a felcsatlakozó klienseknek az adatainak olyan szintű logolása, amiből visszakereshető, illetve a hatósági adatszolgáltatásnak meg tud felelni, azt ugye tárolni kell. Az ő ekkor érző hálózatnál ez is elég nagy adott mennyiséget jelent. Egy kicsit térjünk vissza a egyesével ezekre a fő funkciókra. Ahogy említettem, a visi kontrollerek tekintetében a négy nagy gyártó eszközei vannak jelen a hálózatban, és minden redundáns felépítésű, ráadásul ugye a redundancia az 1 plusz 1 redundanciával van megvalósítva, tehát minden egyes aktív eszköznek van egy olyan tartalékpárja, ami, hogyha bármi történt az elsőséges eszközben, akkor azonnal át tudja venni annak minden funkcióját. Ezáltal gyakorlatilag kiesés nélkül tovább tud üzemelni a hálózat, sőt, gyakorlatilag a wifi kiesés részesen veszik ennek a meghibásodásnak a hatását, tehát gyakorlatilag ugyanúgy folytathatják a munkát, ahogy a lehetősen történt volna. Szinte egy kis összefoglaló táblázat a darab számokról. Ugye azok a kontrollerből van a darabra a legtöbb, utána jönnek a Huawei kontrollerek, aztán a Cisco és a Rubus kontrollerek. Kicsit árnyalja a képet az is, hogy még nyilván Rubus kontrollerből csak kettő van, tehát ugye Rubus AP-ból is jóval kevesebb van. Különböző nyártók különbözőképpen méretezik a kontrollerei kapacitását. Ezért fordulhat elő például, hogy a Cisco kontrollerből a nagyjából 20.000 ampért, azt 10 kontrollerrel meg lehet oldani, ami mondjuk a Huawei-nek a 13.000 ampérjához gyakorlatilag több kontroller kell. Egyből az azért van, mert mások az eszközök, egy Cisco kontroller sokkal több AP-t tud lekezelni, mint egy Huawei kontroller. Nyilván törekedtünk arra, hogy a létező, a piacon lévő legnagyobb eszközöket szeretnénk be, hogy minél kevesebb kelljen belőle, de hát így is a gyártói korlátokban belefutott ők, és egyszerűen a domuszáj ennyi darab kontroller, mert az alapján a szám ezt indokolja. Az nagyjából látszik, hogy a legtöbb alapján az ugye Audából van, ugye ahogy látszik az elején a régióknál, ugye Audának 3 régiója van, Cisco-ból is nagyjából ez a 20.000 AP darabszám van, ugye szintén 3-4 jó jön ez össze, és a Rufus a saját egy régiójával, ugye csak kell 5000 alatti alpidarasztával rendelkezik. A következő, amivel én már beszéltünk, a tűzfalak, amit említettem, ezek szógyenye rendes kiépítésben vannak. Minden egyes tűzfal az önmagában 20 gigabites kapacitásra képes. Ebből ugye azt követően, hogy a 4 darab az 80 gigabit kapacitással rendelkezik, és azért szoktuk a 60 gigabitet emlegetni, mert ebből beleszámoljuk azt is, hogyha valamelyik eszköz a 4-ből meghibásodnak, egy eszköz kiesése esetén még mindig tudjuk biztosítani ezt a 60 gigabit per szekundóval. Itt a tűzfal esetén ugye nincsen ez egy plusz egy redundancia, itt ilyen nem plusz egy redundancia, hogyha úgy tetszik, és gyakorlatilag minden egy tűzfal folyamatosan érik az a munkában, úgymond, tehát nincs aki pihen, nincs egy dedikált tartalékeszköz, hanem minden is folyamatosan működik, és minden egy terhelyezre hoztással van megoldva, hogy mindegyiknek vele nagyjából azonos terhelése legyen. Ahogy említettem, itt a gyermekek védelmét, az nagyon fontos a tartalom szűrés, hogy ők ne juthassanak olyan tartalomhoz, amihez nem szeretnék, hogy hozzáférjenek. Emellett nyilván a kor követelményeknek megfelelően vírus és mellvás szűréssel is rendelkeznek ezek a tűzfalak. Egy érdekes dolog, ami egy elsőre nem tűnik nagy dolognak, de ez egy komoly fejlesztés és egy nagyon komoly integráció az eleménye az, hogy gyakorlatilag intézményenként, tehát iskolánként külön lehet változtatni azt, hogy melyik iskola milyen tűzfal csomagot szeretne magának alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy van egy dashboard felület, és az iskolának az erre kijelölt rendszergazda, vagy igazgató, vagy számítástechnika tanár, aki éppen kezeli az iskola hálózatát, ő az dashboard felületen kiválaszthatja azt, hogy az iskolára milyen tűzfalcsomagot szeretne alkalmazni. Ez ugye egy önkiszolgáló felület, előre definiált csomagok közül lehet választani, tehát azért olyan szinten, hogy nem tudja belenyúlni, hogy az alapszűréseket ne tartalmazza, de azt, hogy ezeket az alap feltétlenül szükséges szűréseken kívül, mondjuk milyen tartalmakhoz nem szeretnél, hogy hozzáférjenek, az a gyakorlatilag a csomagok választásával eldönthető. Ez nem tűnik olyan nagy dolognak így kimondva, de valójában ugye azért láttuk azt, hogy ez több mint 3600 gépkocsi telefejét érint, gyakorlatilag kell egy akkora adatbázis is, vagy hogy ahol tárolva, hogy akkor pontosan ki mihez férhet hozzá, össze kell hangolni ezt az adatbázist a tűzfalaknak a konfigurációjával, illetve annak a definíciójával, hogy milyen tartományból érkező föl van, milyen szűrési paramétereket kell beállítani. Tehát ez olyan egy elég komoly integráció volt. Nem tudom, hogy ilyet csinálnak-e bárhol. Ez egy elég speciális igény volt itt. Aztán kicsit az NMS rendszerről még bővebben. Ahogy említettem, ugye ennek nyilván a fő funkciói, a szokásos funkciói, az a leltáris monitoring, a szolgáltatás. Hogyha eszközmozgások vannak, cserék vannak, aztán már rendszerben le kell tudni követni, milyen sorszámváltozások, mondások voltak, mindig kell lennie egy olyan képnek, ami az aktuális állapotot tükrözi. Emellett viszont ebben a projektben egy nagyon-nagyon fontos egyéb funkciója is volt ennek az NMS rendszernek, mégpedig a felépítés támogatás. Ugye gondoljuk végig, ezt a 61 ezer access pointot, ezt valamikor valahogy ki kellett vinni a helyszínekre, fel kellett éleszteni, és valahogy ennek integrálódnia kellett ebben a hálózatban. Hát a tiltán meg lehet oldani időbeavatkozásra is, viszont sokkal-sokkal hatékonyabb, hogyha minden egy barányok is automatikusan történik, és ez többé kevésbé így is volt ennél a nagyságúzatnál. Gyakorlatilag a telepítőknek semmi más dolga nem volt, mint hogy az előre beállított switcheket, illetve a beállítás nélküli dobozból kilenc access pontokat áram alá helyezzék, és gyakorlatilag ez az önömes rendszer ez felderítette az újonnan telepített eszközöket, egy gombnyomással gyakorlatilag felderítette azt, hogy ilyen új eszközök kerültek ki, minden információt begyűjtött ezekről az eszközökről, tehát gyártó számokat, meghatározta azt is, hogy milyen topológiában kerültek ki építésre, tehát hogy melyik switch, melyik portjába, melyik access pontot nyújták fel, tehát a későbbi dokumentálást is nagyon megkönnyítette ez a felépítés támogató funkció, és gyakorlatilag még automatikusan azt is meghatározta, hogy azok az access pontok a kontrolleren abban a megfelelő csoportban kerüljenek, ahova kell tartozniuk. Tehát gyakorlatilag ez az egész telepítésnek a folyamatát nagyon megkönnyítette, leegyszerűsítette, gyakorlatilag egy nem volt szükséges mérnökre, vagy komolyabb szakmázásra ahhoz, hogy egy intézményben elindulhasson a szolgáltatás. Viszonylag egyszerű szerelői szakmázással el lehetett indítani egy ilyen iskolát. Ez egy nagyon nagy előnye volt. Nyilván most már indul a háromban, ez a telepítés támogatás mozgója már annyira nincs kihasználva, de az első időben, amikor ugye telepítések voltak, akkor erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Illetve, amiről még nem beszéltünk, a statisztikai adatok gyűjtése, ugye itt mindenféle kliens számokat lehet gyűjteni, forgalmi adatokat, különböző adatokat a hálózati eszközökből, ezt mindig az NMS rendszer gyűjti be, és így az
a recording has stopped.
Meg is lehet jeleníteni akár grafikus, akár táblázatos formában. És a végén, de ha már eljutottunk odáig, hogy összeállt a rendszer, akkor nézzük meg azt, hogy mégis mire lehet használni ezt a hálózatot. Gyakorlatilag készül jelen része van. Az egyik wifi szolgáltatás, az EnVoN szolgáltatás. Nem tudom ki mennyi a hallottról, ez gyakorlatilag egy nemzetközi szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy ha én egy Magyarországon tanuló diák vagyok, és van egy ilyen EnVoN felhasználója, akkor én kimehetek akár egy németországi, angliai egyetemre, vagy bármilyen oktatási intézménybe, ott ugyanez a hálózat, ugyanez a wifi hálózat van, ez az EnVoN hálózat, és én a saját felhasználom, ami hátszalommal, amit én Magyarországon kaptam, fel tudok jelentkezni az ottani hálózatra, és gyakorlatilag ugyanúgy elérem a hálózatot, mint hogyha itt van lenni, nyilván fordítva is igaz, tehát a német cserediákok, amikor ide jönnek Budapestre, vagy akár Magyarországra, akkor ők is tudják használni a saját felhasználó nevükkel ezt a hálózatot. Ugye ez egy 8.2. X-es Enterprise autentikáció, ez a felhasználó jelszóhoz szükséges ahhoz, hogy mi egyáltalán felépünk a hálózatra. Itt Magyarországon belül nagyon látszik az, hogy mielőtt ez a wifi szolgáltatás elindult volna, leginkább csak a nagyobb egyetemeket használták ezt a dugó rendszert, tehát tipikusan egyetemistáknak volt ilyen hozzáférésre. Viszont én, mivel általános iskolában, középiskolában még annyira nem volt elterjedt, hogy általános iskolában bármilyen olyan wifi vagy akármilyen szolgáltatás, amihez szükségük lett volna ezekre a dugós felhasználókra, ezért nekem is volt tipikusan. Viszont azzal, hogy megjelent ez a wifi szolgáltatás a alacsonyoszintű iskolában, a középiskolában, általános iskolában, azzal együtt elkezdett megjelenni az igény, hogy ők is szeretnének ilyen felhasználó neveket, és akkor ezeknek a kiadással folyamatosan zajlik, és mi azt tetszik észre a statisztikákból, hogy kell felfutni ennek a használata. A közötti időben, hát mivel nem elkezdtek ilyen hozzáféréssel, ezért nem tudták ezt használni, de úgy tűnik, hogy ez emelkedik ezeket a felhasználókat, a számot, ez folyamatosan a hát ugyanúgy, hogy a fiatalok is egyre fiatalabban kezdik el használni ezeket a hálózatokat, egyre fiatalabban lesz igényük erre is, és a lehetőség pedig adott számukra erre. De ahhoz, hogy akár a helyi erőforrásokat, helyi fájlszervereket, helyi nyomtatókat elérjék, itt a forgalmaz helyben van kirészletve, tehát lokálisan marad a forgalom az iskolán belül, és onnan kerül tovább a központszerű forgalom. A másik szolgáltatás, ami elérhető, ez a Get Vending Enterprise-i. Ez gyakorlatilag egy vending hozzáférés, ennek az elsőleges célja az az volt, hogy ha bárki olyan beszél az iskolába, aki rendelkezik ezen a felhasználói jelszóval, ő tudja használni ezt az SSID-t. Ez egy nyílt hálózat, tehát itt nincs titkosítás, ellenben egy kettő portál bejelentkezéssel kell kezdeni a csatlakozást. Ez egy jelenleg is nagy felhasználni, és egy jelszó szükséges. Azért, hogy láttuk a bevezetéskor, az első pár hónapban ugye gyakorlatilag országosan volt ugye egy felhasználó és jelszó, hát ez nagyon gyorsan kikerült a útvezetre, és mindenki megtudta ezt a felhasználatát jelszót, és onnantól kezdve bárhol az országban tudta ezt használni. Hiszen, mint mondtam, ez egy annyira transzparens hálózat, hogy tényleg országosan homogén. Tehát, hogyha én nem lettem bejárok iskolába, ott valahonnan akár, hogy számítás technika tanártól megkapom a jelszót, hogy tudjam használni az órán ezt a hálózatot. Átmehetek Pécsre, és ott is ugyanúgy tudtam használni ezt a felhasználói jelszót város. Nyilván ez kiderült, hogy ez nem jó ez a megoldás, ugyanis hát sok iskolában ugye nem akarják, hogy a diákok folyamatosan internetezhessenek, hiszen az óra közben nagyon szerencsés, hogyha azzal vannak elfoglalva, hogy az okos telefonjuk a internetezlet. Tehát elég hosszan megjött az igény, hogy ne legyen ilyen egyszerűen használható ez a hálózat, ne legyen ilyen védtelen ez a országosan egy felhasználó és jelszó. Ezért szintén egy elég komoly fejlesztésnek hála. Ugyanúgy, mint a tűzfalcsomagok, itt is a gyertelendég felhasználói jelszavak intézményenként külön kezelhetőek. Tehát tudom, hogy már említett önkiszolgáló felületen az elejű dashboardon keresztül az adott iskola, az adott oktatási intézményt saját hatáskörben hozhat létre, törölhet, módosíthat jelszavakat a felhasználójához, és ez a felhasználó, ez a jelszóval csak az adott intézményben lesz érvényes. Tehát én hiába kapom meg a saját iskolámból ezt a jelszót, hogyha odaadom a barátomnak, aki a szomszéd iskolában járt, abban az iskolában már nem tudja használni. Tehát ezzel azért egy sokkal komolyabb biztonsági szint érhető el. tudtuk, hogy talán ez forró, hogy minden forró gyakorlatilag bekerül egy nagy csőbe, és a központban ezt esik csak ki, ez gyakorlatilag csak internet szolgáltatás érhető el, helyi erőforrásokat az ember lehet elérni. És hoztam még egy tegnapi grafikon, látjuk rajta, hogy tegnap 10-15-kor készült, tehát nem akkor lenne meg később, bocsánat. Gyakorlatilag a felhasználó számok alakulását mutatja. Látjuk rajta egyrészt az a periódikusság, amit említettem, hogy iskolai időn belül, de elég gyorsan megugrik a felhasználó szám. Napközben, amíg az oktatás folyik, addig egy viszonylag lapos értéke van, és amúgy még van az oktatási időnek gyakorlatilag ilyen 2-3 óra körül visszaesik a felhasználás, és látszik, hogy nagyjából a neurom és a gettrendék felhasználóknak a száma nagyjából kiegyenlített, és hogy összesen ilyen több mint 130 ezer felhasználó van csúcsidőben a rendszerben. Hát én ezzel szeretem volna zárni a mondanómat, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és nyilván, hogyha bármi kérdéseket van, akkor várom szívesen.